Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma a roma közösségről lesz szó a Naprakészben. A nemzetközi roma nap kapcsán figyelünk a közösségre. Adósságot törlesztünk, ha úgy tetszik, hisz a roma műsorunkon kívül nincs minden nap fókuszunkban a mellettünk, a velünk élő közösség. A Bálványos Intézet és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által készített roma fókuszú feldolgozású kutatásból indulunk ki. A romák jelenlétét vizsgálták a romániai magyar nyelvű oktatásban, térképezték fel a romák iskolai szegregációját, illetve azt, hogy milyen diszkriminációval társul ez a szegregáció. Az adatfelvétel 2024 nyarán készült, és minden olyan iskolát megkerestek egy kérdőívvel, ahol magyar oktatás folyik Erdélyben. Kis Tamás szociológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Mi volt az alapvető kérdés, amelyre választ kerestek a felmérés, vagy miből indultak ki, miben különbözik ez a kutatás a korábbi, a romákra, vagy az oktatásra fókuszáló kutatásoktól?
Mi a tematikát illeti, azt hiszem, hogy négy kulcsszót lehet említeni, vagy talán ötöt. Tehát az első az a jelenlét, a roma jelenlét, a második az a szegregáció, illetve integráció, inklúzió, a harmadik az az egyenlőtlenségek, az oktatási rendszeren belüli egyenlőtlenségek, és az utolsó kulcsszó az pedig a lemorzsolódás. Tehát, hogy ezeket az aspektusokat vizsgáltuk a romák vonatkozásában, hogyha a korábbi rom témájú kutatásokhoz viszonyítjuk, akkor ugye adódik a szocioromák vizsgálat, ami 2017-ben készült, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet akkor minden romániai önkormányzatot megkeresett, és elsősorban a lakóhelyi szegregációra kérdezett rá, és a roma telepeknek az állapotát mérte fel, tehát ehhez egy elég hasonló megközelítés, annyi kitétellel, hogy itt az iskolákat kerestük meg, nem az önkormányzatokat, és nem a lakhatás, nem a lakóhelyi szegregációra, hanem az oktatásra kértünk rá. Ha pedig az oktatással kapcsolatos vizsgálatokhoz hasonlítjuk, akkor a fő szempont, vagy a fő különbség az az, hogy hát eltolódik a szempont, vagy eltolódik a fókusz. Ezek a korábbi oktatás vizsgálatok, ezek kevésbé koncentráltak a rendszeren belüli egyenlőtlenségre, és ilyen szempontból ez áll a vizsgálatnak a középpontjába, és azt is gondoljuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő közpolitikákat dolgozzunk ki a magyar oktatási rendszer vonatkozásában, a romániai magyar oktatási rendszer vonatkozásában szükség van egy ilyen egyenlőség elvű paradigmaváltásra.
A roma diákok oktatásával kapcsolatban milyen tapasztalatokra világít rá ez a felmérés? Mi látszik, hogy milyen a roma diákok oktatása?
Hát mehetünk ezeken a kulcsszavakon. Tehát az egyik az a jelenlét. Itt a legfontosabb megállapítása a vizsgálatnak az, hogy a romániai magyar nyelv oktatásban a résztvevőknek egy olyan 14%-a lehet roma. Ez magasabb az elemi iskolákban, tehát ott 20%-os a roma diákoknak az aránya, ötödikre ez már lecsökken 15%-ra, és a középiskolákra hát nem tűnik meg éppen, mert van egy olyan 500 diák, aki szakiskolákban tanul, de az elméleti liceumban, az elméleti oktatásban, illetve a szakiskolákban ez a jelenlét már minimális, és összességében is szinte-szinte eltűnik a roma diákok a középfokú oktatásra. Tehát ez az egyik szempont. Azt is el lehet még mondani, hogy itt ugye Erdélyben van két nagy magyar beszélő roma tömb, az egyik a Székelyföldön, ebbe beleértem Marosvásárhelyet és vonzás körzetét is, és a másikat pedig a Pártiumban, Észak-Biharban, Szatmáron. itt a spáciumi magyar lakteterületeken jóval nagyobb a diákoknak az aránya, tehát Szatmár Bihar megyében meghaladja az egyharmadot, Szatmáron pedig a vidéki és kisvárosi oktatási helyszíneken összességében meghaladja az összes tanulónak a felét. Tehát ez azt jelenti, hogyha Nagy Károlyt, illetve Szatmár Német itt levesszük. Egyébként mindenhol jelenti azt, hogy a roma diákok azok a kisvárosi, illetve faluti oktatásban koncentrálódnak, és a municípiumokban, tehát akár a kis municípiumokban is, tehát Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen, az arányuk az jóval alacsonyabb. És ez két dolognak köszönhető, egyrészt lakóhelyileg is periférikus településeken koncentrálódnak a romák, másrészt pedig az oktatás vonatkozása erre rátett még egy jó nagy lapáttal az úgynevezett white flight jelenség, ami azt jelenti, hogy a legtöbb város környéki faluból a nem roma szülők behordják a városba a gyerekeket, tehát az egyre növekvő arányba. És hogyha már itt vagyunk, akkor át is térhetünk a következő kérdéskörre, ami a szegregációnak, az integrációnak a kérdése. Tehát itt ezzel kapcsolatban ki lehet emelni, hogy a törvény tiltja az oktatási szegregációt, az oktatási törvény, és ez diszkriminációként határozza meg. Ugyanakkor nincs ennek egy meghatározása, hogy mit jelent a szegregáció, tehát nem mondja meg a törvény, hogy konkrétan mi tilos, és nem is monitorizálja ezt a dolgot az oktatási minisztérium. Így kérdéses, hogy mit tekinthetünk szegregált oktatásnak. Itt az első megközelítésben nyilván azokat az oktatási helyszíneket, ahol csak romák tanulnak, vagy pedig többségében romák tanulnak. Ilyet összesen 143-at lokalizáltunk Erdély vonatkozásában, tehát a 885-890 oktatási helyszínből 143 a szegregált, vagy hát roma többségű oktatási helyszín. A szegregáció vonatkozásában nem egy jogi meghatározást, hanem egy szociológiai meghatározást érvényesítettünk, és ebben a két elem fontos, tehát az egyik az az, hogy attól szegregált a szegregált oktatás, hogy nem feltétlenül önkéntes az odavaló beiratkozás, tehát ilyen szempontból elég, tehát nagyon sokszor lehet hallani oktatás szervezőktől, hogy valójában a romák akarnak olyan osztályokba tanulni, ahol csak romák vannak. Ez nem igazolja vissza az empíria. Rengeteg interjút készítettem az utóbbi években roma szülőkkel. Nyilván vannak olyan roma szülők, akik ebbe beletörődnek ebbe a helyzetbe, de olyan, aki kimondottan a szegregált oktatásra törekedne, én olyan roma szülővel nem találkoztam. És nagyon sok olyan roma szülővel találkoztam, akinek középosztályosodási ambíciói vannak, és fontos lenne, hogy beírassa nem szegregált oktatási helyszínekre a gyerekét, és erre bizony nem sok lehetősége van, vagy sokszor nincsen egyáltalán lehetősége. Tehát ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy vajon az oktatásnak a minősége az ugyanolyan ezeken a szegregált roma oktatási helyszíneken, mint a rendszerben általában. Ez a másik kritérium annak, hogy diszkriminatív az elkülönítés, és ebben a vonatkozásban hát elég jól adatolt a társunk, hogy nem valósul meg ez az egyenlőség, tehát az oktatási infrastruktúra gyengé, a tantermen kívüli infrastruktúra gyengé, tehát mondjuk a tornatermekhez, díszteremhez, egyéb facilitásokhoz, könyvtárhoz való hozzáférés, és hasonlóképpen a személyzethez való hozzáférés is gyengébb. Tehát itt ez azt mutatja, hogy nagyok a rendszeren belüli egyenlőtlenségek, sok esetben egyértelműen diszkriminatívnak minősíthető az elkülönült oktatása. És végül akkor, amit még vizsgáltunk, az a lemorzsolódás, és igazából itt mutatkoznak meg igazán tragikusan a következmények. Tehát a lemorzsolódás az nagyon nagy fokú, tehát itt végigvezettük 0. osztálytól 8-ig. Itt van egy nagyon nagy fokú lemorzsolódás az 5.-6. osztályba, és ami ahol ténylegesen eltűnnek, az a 8-nak a vége. Számszerűsíteni is lehet ezt a dolgot, tehát a roma többségű oktatási helyszíneken 108-os diákból csak 8-an írják meg minden, minden tantárgyból, tehát románból, magyarból és matematikából az átmenő jegyet. Tehát óriásiak az esélyegyenlőtlenségek is ebben a nagyon-nagyon szelektív rendszerben.
Számos kérdés megfogalmazódik az ön válaszaiból. Elsőként említette azt, hogy a székelyföldi és a pálcai magyar nyelvű roma közösségek között milyen a különbség, hogy Párciumban magasabb az aránya az iskolában, az iskolai oktatásban résztvevő roma gyerekeknek. Mivel magyarázható ez?
Hát ez főleg Szatmár megye esetében az van, hogy a magyaroknak az aránya alacsonyabb, mint a székelyföldön. Tehát nem abban az értelemben tömb terület, mondjuk Szatmár megyét, hogy az Avast levesszük, akkor ilyen közel fele részben magyar lakta, Észak-Bihar az nagyobb arányban, de ott is vegyes lakosságú, tehát román anyanyelvekkel együtt élnek a magyar anyanyelvek. Viszont ez területen a romák azok szinte kizárólag magyarul beszélnek. Tehát ez azt jelenti, hogy magyar nyelvi közösségen belüli arányok az magasabb, mint a székelyföldön, ahol ugye egy szinte teljesen, mondjuk Marosvásárhelyt és Mazás közvetét leszámítva, szinte teljesen magyar nyelvi dominancia érvényesül. És van egy másik ok is, ez nem ebből a kutatásunkból, hanem ez még az iskolák veszélyben vizsgálatból derült ki annak idején, hogy Szatmár megyében nagyon sok helyen az van, hogy az oktatási szegregációnak a formája az a magyar nyelv oktatás. Tehát ez azt jelenti, hogy sok településen úgymond elcigányosodik idézőjelbe a magyar tagozat, és a nem roma szülők azok pedig román tagozatra iratják a gyerekeiket. Tehát a cigányok, romák járnak a magyar tagozatra, és a nem cigányok járnak a román tagozatra. Tehát hogy a pártjoni területeken ez is megfigyelhető. Ez a jelenség egyébként Dél-Szlovákiába, Gömörben, illetve Rimaszom környékén nagyon elterjedt. Ott a szlovák iskolába iratják hasonlókokból sokan a magyar gyerekeket. Ez a székelyföld esetében nem meghatározó, nem jellemző, tehát itt román nyelv, tannyelvű osztályokat azért nem indítanak azért, hogy úgymond ne roma osztályba kerüljenek, hanem inkább beviszik a falvakból a városokba.
Említette...
És szegregálják a városokon belül a romák.
Említette azt, hogy oktatási szegregációról beszélhetünk, kimondhatjuk azt, hogy hát adatolni lehet azt, hogy a roma diákok gyakran külön iskolákba vagy külön osztályokba kerülnek, és hát akkor kimondhatjuk azt is, hogy infrastrukturális és pedagógiai egyenlőtlenségek vannak?
Igen.
És azt tudjuk, hogy ez hogyan befolyásolja a tanulmányi előmenetelt?
Tehát... eljutnak nyolcadikba, tehát egyrészt sokkal nagyobb a lemorzsolódás, akik pedig eljutnak a nyolcadikig, tehát 2024 júniusában még nyolcadik osztályban voltak, 100 ilyen roma diákból csak 8-an írják meg az átmenő jegyet a képességvizsgán.
De a lemorzsolódás az a tanulmányi előmenetellel függ össze? Tehát, hogy ez a fő oka?
Hát az a fő oka, hogy azokat a hátrányokat ez az oktatási rendszer, ami alapvetően egy ilyen középosztálybeli családi háttérrel rendelkező diákra van kalibrálva, azokat a hátrányokat, vagy azokat a különbségeket, amik ezeket a más társadalmi háttérre jellemezhető diákokat, amit ezek a más társadalmi háttérre rendelkező diákok hoznak, ezeket a hátrányokat ez az oktatási rendszer nem tudja kompenzálni, és kiesnek, illetve sok esetben hát irreleváns gyakorlatilag az oktatásnak a jelenlegi formája sok roma diák számára.
Azért kérdezem ezt, mert hogy nagyon sokszor látjuk a legyintést akár pedagógusok részéről is, hogy ó, hát azért nem jár iskolába, mert ők ilyenek.
Hát igen, nem minden pedagógus esetében.
Nem általánosítottam én sem, persze.
Igen, csak én meg pont ezért akarom pontosítani. Tehát, hogy nagyon sok olyan pedagógus van, aki tényleg szívvel, lélekkel vesz részt a roma oktatásban, egyre nagyobb része, egyre nagyobb hányad a romániai magyar pedagógusoknak tanít roma oktatási helyszínen, vagy tanít roma gyerekeket. Csak a pedagógus társadalmon belül is van egy presztízs hierarchia, sokszor stigmatizáltak ezek a pedagógus, és hiányzik nagyon sokszor mindenfajta támogatói háttér mögülük. Tehát, hogy lehet nyilván azt mondani, hogy a roma diákok azok ilyenek, de én megfordítanám, én azt mondanám, hogy az oktatási rendszer ilyen, tehát az szerintem nem egy egyértelmű vagy egy magától érthetődő dolog, hogy az oktatási rendszer az úgy van kalibrálva, hogy abban kizárólag a középosztálybeli, stabil középosztálybeli háttérrel rendelkező, vagy értelmiségi háttérben, háttérrel rendelkező gyerekek tudnak érvényesülni, és csak számukra nyújt releváns tudást. Tehát ez egy államilag finanszírozott közoktatás, ennek olyannak kellene lennie, hogy mindenkit be tudjon fogadni. Egyébként ez a probléma, ez nem csak a romáknak a problémája, hanem ez egy általánosabb osztály vagy réteg alapú szelekcióba ágyazódik. Tehát, hogyha például arra gondolunk, hogy a elméleti liceumoknak az alsó tagozatain ez a képességvizsgán átmenési aránya sokkal nagyobb, mint a sima általános iskolákban, akkor hogyha ezt a roma dolgot figyelmen kívül hagyjuk, akkor is azt látjuk, hogy óriásiak ezek az osztály alapú, vagy pedig társadalmi réteg alapú egyenlőtlenségek. Tehát ugye most a Vásárhelyi Rádiónak nyilatkozom, az azért szerintem minden vásárhelyi számára köztudott, hogy így a Bolyainak az elemi osztályaiba, a nulladik osztályba egy munkásosztálybeli nem roma szülőnek is művészet bejutni, vagy lehetetlenség gyakorlatilag bejutni. Tehát ezek az intézmények, ezek kizárólag a felső középosztálybeli, domináns osztálybeli szülőknek vagy gyerekeknek vannak fenntartva, és ez a szelekció ez nem 9-ben történik meg, hanem ez 0. osztályban történik meg, és egyébként az oktatás szegregációt a törvény nem csak a romák vonatkozásában, hanem a társadalmi rétegek vonatkozásában is elírja. Tehát itt egy ilyen általános társadalmi szelekcióba ágyazódik ez a magyar dolog, és az alján, tehát a rendszernek az alján van ez a történet, hogy a nem roma szülők, tehát leginkább alsó középosztálybeli nem roma szülők, azok a romákkal való együtttanulást, azt a gyereküknek az esélytelenségeként élik meg, de ez gyakorlatilag egy ilyen általános ilyen mobilitási versenybe ágyazódik, ahol mindenki valami fajta ilyen elképzelt középosztálybeli státus után teper.
Kis Tamás szociológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, a mai napra kész vendége, a romák helyzetéről beszélgetünk. Érdemes visszamenni oda, hogy megnézzük, hogy milyen történeti, társadalmi, gazdasági tényezők vezettek a magyar nyelvű roma közösségek mai helyzetéhez Erdélyben, Székelyföldön? Olyan szempontból kérdezem, hogy érdemes-e visszamenni, hogy ezzel magyarázható az, ahogy hol tartunk most, vagy igen, teljesen más igen. Honnan kell megközelíteni most már ezt a kérdést ennyi év távlatából?
Szerintem igen, tehát mindenképpen magyarázható, tehát ezek történelmi, társadalom történeti folyamatok, amiknek az eredményét ilyenkor látjuk. Tehát ebben a tekintetben mindenképpen érdemes visszamenni a múlt rendszerre, illetve a rendszerváltásra, és itt egy kulcskérdés a lakhatás. Tehát a múlt rendszerben ugye az volt megfigyelhető, hogy volt a belső migrációs folyamatoknak, vagy a belső migrációs politikáknak volt egy etnikai szelektivitása. Tehát ezt mondjuk a hallgatók vásárhelyi magyarként ezt nagyon jól tudják, hogy Marosvásárhely ez egy zárt város. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy Marosvásárhelyi bulletin a múlt rendszerben nem kapott, csak magyarok gyakorlatilag nem. És volt egy ilyen szelektivitása a migrációs folyamatoknak, belső migrációs folyamatoknak, ennek az eredménye az, hogy Marosvásárhelyen román többség van, nem magyar többség. Most ez a dolog, ez a romák vonatkozásában sokkal-sokkal durvábban érvényesült, mint a magyarok esetében. Tehát itt gyakorlatilag az alkalmazásnak, illetve a lakhatási politikáknak a etnikai szelektivitása miatt nagyon kevés romának volt esélye bekapcsolódni az ipari termelésbe. És jelentette, hogy miközben volt egy nagy arányú falu-város migráció, és volt egy urbanizáció, ebből a romák nagyon nagy részben kimaradtak, és ez az oka annak, hogy a falusi településeken a perifériák koncentrálódnak jelenleg. És folytatódik a történet 89 után, tehát azért vannak olyan romák, akiknek sikerült mégiscsak városra bekerülni, vagy pedig eleve városon laktak, esetükben a lakhatás az nem ugyanazt jelentette, mint a nem romák esetében, akik ugye a 90-ben városokon a lakásállománynak 60%-a volt állami kézben, ez alapvetően a blokklakásokat jelentette, amit egy adott ponton ezek az emberek, tehát akik benne laktak ezekben a blokkokban, azokat meg tudták venni egy jelképes összegért. Eközben ugye mi történik a romákkal, tehát két helyen tudnak lakni a városon, tehát egyrészt a munkásszállókon, másrészt pedig az államosított ingatlanokban, az elkobzott ingatlanokban, sokszor ezeknek a városoknak a központjában. A munkásszállókat a gyárakkal együtt privatizálják, kilakoltatják a romákat, és a visszaszolgáltatás során pedig kikerülnek az államosított ingatlanokból is, és ebből nőnek ki a roma telepek. Tehát ez abszolút egy társadalomtörténeti folyamat, és egy történelmi igazságtalanság, ami történik ugye a romákkal, miközben a nem romák ugye a rendszerváltást úgy tudják zárni, hogy megveszik a blokkot, addig ugye a romáknál pedig kinőnek ezek az informális lakóövezetek, cigánytelepek, amin aztán ugye hatóságok meg a nem romák ott hüledeznek, hogy ezek az emberek ezek milyen körülmények között laknak, és arról beszélnek, hogy hát ez az évszázados kultúrájuknak, meg a nem tudom milyen adaptáció képtelenségnek a következménye, holott világosan azonosíthatók azok a társadalom történeti okok, amik ide vezettek.
És hogyan jutunk el oda, hogy az oktatásban ilyen erőteljes legyen a szegregáció, vagy arról beszélhetünk, hogy ez az idők folyamán erősödött, vagy kezd megfordulni a trend?
Nem kezd megfordulni, ez egyre erősödik. Tehát ez 89 után, tehát az oktatási rendszernek ez a fajta ilyen osztályalapú szelektivitása, ez 89 után nagyon megerősödik, tehát ugye itt van tehát megmarad a körzetesítés, tehát elvileg körzeti iskolák vannak, ami egyrészt a szegregációnak az oka is lehet, tehát hogyha a közben kialakuló cigánytelepek azok egy oktatási körzethez tartoznak, az a szegregációnak az oka is lehet, de ennél a helyzet az rosszabb, egy kicsit ilyen kafkai a helyzet, mert hogy itt van a körzetesítés, csak a körzetesítés alól mindig vannak kivételek. Tehát, hogy ezt nagyon jól tudjuk, hogy a szülők azok ilyen flottán tartanak változtatni a lakhelyüket, és beiratják, vagy oda iratkoznak be azokba az oktatási körzetekbe, amelyik valahol be akarják iratni a gyerekeiket. Most ezt a romák ezt nem igazán tudják megtenni, tehát itt van az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a körzetesítés ellenét, ugye van a körzetesítés, de közben van ezek az idéglenes buletinek. Tehát a legtöbb romának városon, tehát és ez városi jelenség, mert falvakon van normális buletinjük, a legtöbb esetben városon viszont ilyen idéglenes buletinjük van, ami nincsen lakcím. Tehát ez azt jelenti, hogy elviekben akárhova mehetnek, gyakorlatilag viszont arra hivatkozva, hogy nem tartoznak a körzethez, minden egyes oktatási intézmény elutasítja őket, és nyilván valahol be kell iskolázni őket, és születik egy olyan informális megegyezés, vagy egy olyan informális politikai döntés a helyi önkormányzatok szintjén általában, hogy akkor valamelyik iskola befogadja ezeket a romákat, és akkor sok esetben az van, hogy a városnak a különböző pontjairól buszoztatják, vagy szállítják a romákat lehetőleg jó periférikus oktatási helyszínre. Tehát, hogy abszolút azonosíthatók azok a rendszer szintű problémák, vagy azok a rendszer szintű ilyen politikai döntések és adminisztratív döntések, amik ennek a helyzetnek a kialakulásához vezetnek.
Tudjuk azt, hogy a roma szülők hogyan viszonyulnak az oktatáshoz, hogy bele tudnak szólni a roma szülők, vagy a roma közösségek az iskolai életbe, döntésekbe, bele akarnak szólni?
Nem tudnak beleszólni, tehát nagyon messze vannak attól, hogy bele tudjanak szólni, ez egy általános dolog egyébként. Tehát a roma közösség esetében szemben a magyarokkal, akiknek van egy nagyon kifejlett kisebbségi intézményrendszerük, a romák esetében ez nem áll fenn, intézményeket kénytelenek használni, amiknek a működésében valami kevés a beleszólásuk, tehát úgy szavaznak le mondjuk ezek a magyarul beszélő romák az RMDSZ-re, hogy valójában nincsen politikai képviseletük, úgy járnak magyar iskolákba, hogy valójában szegregált roma iskolákba járnak legtöbben, aminek a működésében semmilyen beleszólás nincsen, vagy úgy tartoz formálisan magyar egyházat, hogy valójában lelki értelemben, vagy pedig társadalmi értelemben sem tagjai azoknak a gyülekezeteknek. Tehát, hogy ez egyértelműen így van. A roma szülők esetében az van, hogy hát nagyon, tehát ugye beszéltük el, hogy maga az oktatás az egy ilyen középosztálybeli helyzetre van kalibrálva, és azok tudnak sikeresek lenni, akik egy ilyen középosztálybeli vagy értelmiségi háttérből jönnek, ezt a fajta szocializációt igazolja és értékeli az oktatási rendszer, és ebben ez a fajta tudás, vagy ez a fajta oktatás, amit a rendszer nyújt, az informalitásba zárt, mondjuk a külföldi vendégmunkában résztvevő romák számára, nagyon-nagyon sok esetben irreleváns, vagy jelentős mértékben irreleváns. Tehát sok roma szülő, vagy sok roma gyerek valóban nem sokat vár az oktatási rendszertől, és hát joggal nem sokat vár az oktatási rendszertől, mert hogy nem igazán érvényesülhet ebben az oktatási rendszerben, és úgy valós mobilitási esélyeket ez a jelenlegi oktatási rendszer. Viszont vannak olyan romák, akik egy ilyen középosztályosodási pályán vannak, vagy pedig középosztálybeli ambíciókkal rendelkeznek, és ez mondjuk megnyilvánul abban, hogy a külföldi vendégmunka kapcsán is ilyen görcsösen megpróbálnak kialakítani egy ilyen fehér társadalom konform, vagy pedig középosztály konform munkaetikát, tehát hogy annak a képnek, amit így a középosztály sugal magáról egy megfelelő munkaetikát, ez megmutatkozhat az infrastruktúrális felszereltségben, a lakhatásban, tehát nagyon sok esetben épülnek, szépülnek a roma telepek, viszont az oktatáson, az oktatásnak és az oktatási szegregációnak a falán ezek a középosztálybeli ambíciókkal rendelkező, és az oktatási rendszer sok esetben használni igyekvő roma szülők sem tudnak áttörni.
Tudjuk az elméletet, hogy milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy az oktatási rendszer az a roma diákok számára igazságosabb legyen? Mint hogy olyan változtatások, amelyek valóban megvalósíthatók?
Igen, tehát az elmélet az adott persze. Tehát, hogy egyrészt egy ilyen egyenlőség elvű fordulatra lenne szükség. Tehát, hogyha itt a kisebbségi magyar oktatásnál maradunk, itt amire az egész oktatáspolitika, vagy a magyarországi támogatáspolitika is, vagy tágabban az egész erdélyi magyar elit rá van csavarodva, az szerintem a románokkal való verseny. Tehát, és ez igazából, amiben gondolnak, az az, hogy itt a magyar középosztály, az a román középosztállyal van egy ilyen mobilitási versenyben, de közben az, hogy alatta, tehát hogy alatta a rendszer az valójában milyen egyenlőtlen és mennyire lehetetlenné teszi a társadalmi mobilitást, azt abszolút figyelmen kívül hagyjuk. És hát olyan intézkedéseket kellene hozni, amik ezt a fajta társadalmi mobilitást ezt elősegít. És itt az első dolog az az, hogy meg kellene próbálni olyan oktatási helyszíneket teremteni, ahol integrált az oktatás, tehát nem csak etnikai szempontból, hanem társadalmi szempontból is. Tehát az sem normális, hogy a felső középosztálybeli szülőknek a gyerekei, azok csak felső középosztálybeli gyerekekkel találkoznak, és csak olyan osztálytársai vannak, már pedig ebben egyre inkább ilyen irányba haladunk, és ez egy elég jelentős változás ahhoz képest, ami 89-ben volt, mondjuk ahhoz képest, amilyen iskolában én jártam, tehát ott tényleg igazán mindenféle réteg volt társadalmilag is, és voltak romák is, és nem romák is. És ugyanígy hát az integrált oktatást is, tehát roma, nem roma vonatkozásban is így lehet elképzelni az integrált oktatást, hogy ilyen vegyes csoportokban. Nyilvánvaló, hogy a romák esetében ezt szükségeltetni azt, hogy ennek legyen egy nagyon kemény támogatói hálózata. Tehát ez nyilván nem megy egyik napról a másikra, vagy nem megy úgy, hogy mondjuk valaki, nem tudom, elindít és megnyer egy szegregációs pert valamelyik önkormányzat ellen, mert attól még nem adottak a feltételei, tehát itt ki kell alakítani azokat a támogatástársi struktúrákat is, amik lehetővé teszik ezt a fajta oktatási deszegregációt. De hogy ezekben a városokban ez így demográfiai szempontból ez lehetséges, tehát hogy nem képviselnek akkora arányt a roma tanulók, hogy feltétlenül, tehát hogy ne lehessen megvalósítani a deszegregált oktatást.
Kitől kell várni a változtatást? Az állambácsitól, az önkormányzattól, a magyar érdekvédelmi szervezettől, amely a magyar nyelvű romák érdekvédelmét is magára vállalta. A temesvári kongresszuson ugye elfogadták az erre vonatkozó dokumentumot. A roma közösségtől kell várjuk, hogy a sarkára álljon. Kitől?
Ez nyilvánvalóan egy jó kérdés, és egy fogas kérdés. Tehát itt a probléma az abból adódik, hogy az önkormányzat, vagy pedig, hogyha a érdekvédelem szempontjából indulunk ki, akkor lehet, hogy vannak ezek a formális deklarációk, de hogy a politikai logikák azok pontosan, hogy más irányba hatnak. Tehát, hogy most gondoljunk bele abba, hogy milyen helyzetben van az RMDSZ a Székelyföldön. Összeszámoltam a székelyföldi falusi településeknek a 64%-ában az RMDSZ indított polgármester jelöltet, és nagyon sok helyen csak egy lista indult a választásokon. És hogyha gondolunk, azért a székelyföldi városokban is nagyon nagy mértékben ebbe az irányba mennek a dolgok. Tehát mondjuk Sepsiszentgyörgy formálisan volt más polgármester jelölt, de Antal Árpád azért ott 90%-ként hozott, és csak RMDSZ-es tanácsosok vannak a tanácsban. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen érdekképviseleti monopólium alakul ki, és ebben semmi politikai verseny nincs, és ebben a politikai versenytől megfosztott helyzetben a roma szavazatok azok nem igazán számítanak. Ugye az önkormányzati választást azt a többségnek a szavazataival lehet megnyerni, vagy lehet hát bebiztosítani, vagy akkor nincsen krach, hogyha a többségnek a szavazatai azok megvannak, és emiatt sokszor olyan helyzetben sem számítanak igazából a roma szavazatok önkormányzati szinten, hogyha azok 20-30 vagy akár 40%-ot tesznek ki. És nyilván a parlamenti, meg Európa parlamenti választásokon számítanak, de hogy az eddigiek alapján, vagy az eddigi tapasztalat alapján ezt meg lehetett ilyen klienteláris logikában, klienteláris mobilizációval oldani. Tehát, hogy itt sajnos a politikai logikák azok nem ebbe az irányba hatnak. Az állam vonatkozásában ott, hát az kérdéses, azon lehet gondolkodni, itt van egy, az oktatási törvény az egyértelműen kimondja, hogy a szegregáció tilos, de közben Romániában általában véve sem túl erőteljes ez a jogi úton való érdekérvényesítés. Az erdélyi magyar szférában, az erdélyi magyar társadalomban pedig gyakorlatilag hiányzik. Tehát itt ugye a CEU volt egy ilyen szereplő, aki ilyen típusú dolgokkal változott, tehát ők mondjuk a diszkrimináció ellenes tanácsig jutottak el, tehát az hogy most pereljenek különböző önkormányzatokat, az annyira nem volt nekik se a lábuk körébe, és hogy a roma közösségeknek a mobilizációjában pedig ugye ott az a probléma, hogy pont az oktatási rendszernek a szelektivitása miatt nem történt meg az a roma értelmiség képződés, ami mondjuk Magyarországon azért, vagy Romániában általában vize beindult. Tehát, hogy nem kedvezőek a feltételek, így hogyha így nem tudom, egy stratégiát kellene erre kitaláljak, akkor mindenképpen annak az egyik eleme a roma közösségnek a mobilizációja lenne, a másik eleme az valami fajta olyan tárgyalás a helyi aktorokkal, aminek a hátterében akár ott van az is, hogy ilyen jogi eszközöket akár adott esetben be lehet vetni, nyilván nagyon csínyen kell bánni ezekkel, de valamilyen értelemben ezeknek a kombinációja kellene.
Kis Tamás szociológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa volt az elmúlt 35 percben a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.